Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
2018. január 13-án délben fél egykor nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagybodó Tibor. A műsor tartalmából röviden. Az Erdély épített örökséget többségében a templomok, a kastélyok és nem utolsó sorban a várak képezik. Erdély azonban ennél gazdagabb és olyan rejtett kincsei vannak, amelyekre igazán büszkék lehetünk, és ha jól, jobban ismernénk őket, százszor meggondolnánk, hogy külföldön keressük a szebbnél szebb műemlékeket és helyeket. Sajnos nálunk eléggé gyenge lábakon áll a turizmus, jól lehet, óriási kulturális és anyagi erőforrást jelentene műemlékeink és örökségünk ismerete. Kevesen tudják, hogy Erdélyben az őskorszaki szent szakrális építkezési stílus jeleit is láthatjuk, és ezt elsősorban annak köszönhetjük, hogy Erdély számos nemzet fiait befogadta. Ma az ősi korok szakrális építészeti stílusáról beszélgetünk. Téma a megalitikus szakrális építészet példája Erdélyben.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Ma déli meghívottunk dr. Puskás Attila vallástörténész, egyházügyi referens, akit köszöntök is a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Attila, boldog új évet, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy a műsor vendége vagy.
Boldog új évet kívánok a kedves hallgatóknak és önnek, szerkesztő úr.
Erdélyben 2017-től köztéri kaskart láthatunk. Mit jelent ez a szó, hiszen a magyar fülnek kissé idegennek tűnik?
Hát valóban a hacskár kifejezés idegennek tűnik, elsősorban azért is, mert olyan hangok vannak benne, amelyek a magyar nyelvben nem léteznek. Két szóból tevődik össze, a hacs és a kár szóból. Ezek örmény kifejezések, örmény szavak. A hacs keresztet jelent, és a kár követ jelent, tehát ha összetesszük a két szót, egy kőkeresztről beszélünk. Most ez a filológiai elemzése a szónak, viszont ennél sokkal többet jelentenek a kacskárok, elsősorban az örmények számára, de a művészettörténetet ismerők, művészettörténettel foglalkozók számára is. A kacskárok tulajdonképpen művészetileg jól kidolgozott emlékkövek. És hogy hogyan képzeljük el a hacskárokat, hiszen rádióhallgatóknak beszélünk. Ez nem egy kőkereszt, egy hagyományos kőkereszt, amilyeneket láthatunk az erdélyi különféle temetőiben, hanem egy téglalap alakú hatalmas kő, amelyen elől egy díszítés látható, hátul pedig síma. Most az első lapján középen egy keresztet láthatunk, innen jön a kőkereszt kifejezés, és körülötte geometriai és növényi formák, különféle motivumok láthatók, szőlő, pálma, állatok, de olykor még írást is láthatunk a kacskárokon. Most ezeknek megvan a sajátos, nem csak az örmény, hanem általában a keresztény teológiában jelentése, és különféle szimbólumok, amelyeket értelmezni kell, és a szimbólumokhoz értők ezeket igenis jól tudják értelmezni. Maga a hacskár faragás az örmény szobrászat része, de elsősorban a nemzeti karakterét lehet ennek az emlékkőnek kiemelni, hiszen a nemzeti karakterét a sajátos keresztény hit és az esztétikuma adja. Magában a hacskárban benne van a világ első keresztény népének, nemzetének a teljes valósága, és a díszítése által, amely alapvetően az életről szól, a túlélésről, az élet szeretetéről szól, benne van a túlélés vágyának valóság és üzenete is, amely az egész örmény történelmet végig kíséri. Azt lehet mondani így összefoglalva tehát, hogy a hacskárok, az emlékkövek, kereszteskövek, keresztkövek, nevezzük bárhogy, tulajdonképpen az örmény kulturális identitás és vallási identitás legfontosabb szimbóluma.
Hogyan került Erdélybe ez az ősi időkre emlékeztető kereszt?
2017. szeptember 8 és 10-e között szerveztük meg Gyergyószent Miklóson a Gyergyói Művészeti Fesztivált, amely ebben az évben egy nemzetközi művészeti fesztivál jelleget is kapott, elsősorban azért, mert külföldről, Magyarországról érkező előadóink voltak, két musicalt láthattak a kedves vendégek. A fesztivál keretében helyeztük el, állítottuk fel Erdély első köztéri hacskárját, kőkeresztjét, amely az Arménia Népe Kulturális Egyesület és a Magyarországi Örmény Országos Önkormányzat ajándéka. Tudjuk azt ugye, hogy Magyarországon 13 regisztrált nemzetiség létezik, ezek közül az egyik az örmény nemzetiség, és az nemzetiség képviselői Avanesian Alexan úr nevét említeném itt meg, aki elhozta ezt a hacskárt, és le is leplezte Gyergyó Szent Miklóson. Tehát ez tulajdonképpen egy örményországi örmény hacskár, és egyetlen ilyen köztéri emlékmű Erdélyben. A hacskár jelen pillanatban a Gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom előtt látható, a városnak ajándékozta az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége, hiszen az erdélyi örmények és elsősorban a Gyergyószentmiklóson 380 évvel ezelőtt megtelepedett örmények rengeteget tettek azért, hogy a Székelyföldön belül is ez a település városiasodjon, polgárosodjon, és ezt szerettük volna ezzel a gesztussal is kifejezni.
A felvezetőben említettük, hogy a keresztes kövek az ősi szakrális idők építkezési stílusát tükrözik. Milyen más szakrális formák léteznek, amelyekről jó lenne tudni?
Hát a legfontosabb ilyen szakrális megalitikus kövek az úgynevezett menhírek. Ez egy kelta szóösszetételből származó kifejezés, a men a kő, és a hír hosszú, tehát hosszú kövek, felállított kövek. Tehát a menhírek magányosan vagy egyedülálló kövek. Most ha az örményekről beszélünk. Örményország területén az iráni határ közeli hegyvidék hajlataiban fordulnak elő ezek az eléggé durván megmunkált, közel 2,5 méter magas kövek, és érdekességük az, hogy a magasabb kucsmás kövek a férfit szimbolizálják, és az alacsonyabb úgynevezett kecskeszarvas kövek a női szimbólumokat, női jelentésű szimbólumok. Ezen kívül az örmény fennsíkon találunk még úgynevezett fekvő sztéléket is, kőtömböket. Ezek alapvetően sírkövek, a fektetett kömbök temetkezési helyek megjelölésére szolgáltak, és nagyon érdekes az, hogy ez kötődik Erdélyhez is. Hiszen a Szépvízi örmény katolikus temetőben, és egyedül itt Erdélyben olyan sírköveket találunk, olyan sír megjelöléseket találunk, amelyek nagyban hasonlítanak ez a kaukázusi megalitikus szakrális jelkő formához, és azt lehet mondani, hogy ezt a sír megjelölési formát az örmények, az erdélyi örmények Örményországból hozták magukkal. Tehát nagyon érdekes az, ahogy az erdélyi magyar örmény valóság kötődik még így 800-900 évvel után is az őshaza elhagyása után Örményországhoz, a kaukázusi építkezési, vagy pedig temetkezési szokásokhoz.
Kérjük, hogy árulja el azt is nekünk, hogy mikor jelentek meg a hácskárok, vagyis a keresztes kövek.
A keresztes kövek tulajdonképpen már a kereszténységet megelőző korokból származnak. Itt elsősorban a 4.-5. századot tudjuk kiemelni. Ekkor már találunk oszlopszerű, téglalap alakú keresztes köveket. Amikor mi 2011-ben Örményországban jártunk, összesen 30 erdélyi és magyarországi magyar örmény látogatta meg Örményországot, az ottani idegenvezetőnk, aki művészettörténész volt, említette, hogy ezek a hacskárok, és alapvetően ez az építkezési és temetkezési stílus jóval korábbi, tehát már a kereszténységet megelőző időkből találunk úgynevezett hacskárokat. Természetesen ezeknek nem volt keresztény teológiai jelentésük és jelentőségük. Ezek alapvetően jelkövekként szolgáltak, harci győzelmek emlékére, vagy fontos események emlékére állították őket, vagy akár szent helyek megjelölésére szolgáltak, szent események jelölésére, és olykor-olykor síremlékként is találjuk őket. Idegen vezetőn kiemelte azt, hogy ugye a Selyem útnak egyik ága Örményországon vezetett keresztül, és a Selyem úton hacskárok, ilyen keresztes kövek, irányjelző kövekként is álltak, tehát ilyen értelemben is fontosak voltak az átutazók, az ott élők számára. Tehát említettem, hogy a kereszténység felvétele után a 4.-5. század, 6. században még faragnak keresztes köveket, de a 7.-8. századi arab hódítás következtében igencsak amba marad a keresztes kövek faragása. 855-ben szabadul fel újból Örményország, és ekkor kezdődik a hacskárok tulajdonképpeni virágkora, hiszen a 9. század egyházi építkezéseivel megegyezik a hacskárok faragásának időszaka. Ilyenkor, ebben a korban számos templom, kolostor épül, és hát azt lehet mondani, hogy a 9. századból származó jelkövek az ország bármely területén megtalálhatóak. Ha tovább megyünk, stílusukban is látható bizonyos szintű változás. A 10. században egyre díszesebbek lesznek ezek a hacskárok. Remélem, hogy majd lesz lehetőség arra, hogy ezekről a díszítő motivumokról majd beszéljünk a kedves hallgatóknak. A 12. században egy érdekes formájuk alakul ki, ilyen csúcsívesek lesznek, és ilyen formában találjuk őket Örményország területén, és sajnos a 13. században, amikor Örményországot a szeldzsuk mongol támadások érik, lehetetlenné válik a keresztes köveknek a faragása, és ekkor beszélhetünk a hacskár faragásának a hanyatlásáról is. De azt el kell mondani, hogy manapság is készítenek, faragnak keresztes köveket, hát példa erre a Gyergyószent Miklóson is felállított kereszteskő, de tudjuk azt, hogy Örményországban, Jereván mellett, ami Örményország fővárosa, számos ilyen műhely van, ahol keresztköveket, jelköveket lehet készítetni. Azt lehet mondani, hogy jelenleg körülbelül 40 000 hacskár létezik Örményországban. Többségük szabadon látható, de találhatunk templomokban, kolostorokban is, és hogyha netalántán valaki Örményországba utazna, mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg az úgynevezett Gegárd kolostort, hiszen ebben a kolostorban találtuk mi erdélyi zarándokok a legtöbb és legszebb hacskárokat, amelyek folyosókat díszítettek, tehát el lehet képzelni egy 20-30 méter hosszú folyosót, amelyben jobbról és balról mindenhol egymás mellé faragott keresztes kövek láthatóak. Na most azt is el kell mondani, hogy a kőfaragók gyakran neves építészek voltak, és érdekes az, hogy a 12. századtól láthatjuk ezeken a keresztes köveken, a hacskárokon a megalkotó nevét is. És így tudjuk, hogy a Noravánki egyik leghíresebb örményországi kolostor hacskárjainak készítője Momik volt, a Gosavánkban 1291-ben épített kolostor mestere Bogosz mester, Pál magyarul, a Gegárdi előbb említett 1213-ban épült kolostor kőfaragója Timot és Mehitár mesterek voltak, tehát tudjuk egészen pontosan, hogy kik voltak ezek a kőfaragó mesterek. Most a mongol szeldzsú kor után a 16-17. Században az iráni és török fennhatóság idején újraindul a hacskárállítás. Legszebb példányai Csulfában, Norátusz temetőiben vannak, illetve voltak.
Attila, hol található a legtöbb ilyen hacskár a világon?
A legtöbb ilyen hacskár a világon Dzsulfában volt látható, és azért említettem az előbb is, hogy voltak, hiszen a dzsulfai temetőt az azeri hatóságok földdel egyszinté tették, tehát lerombolták, óriási rombolást hajtottak végre a világörökség részét képező temetőben. Ahhoz, hogy megértsük ezt a kérdést, vissza kell menni egy kicsit az időben, a 16. századba, hiszen Perzsia és Európa közti kereskedelem fontos központja volt ez az azerbajdzsáni kis terület. A 16. században az örmény kereskedők megvásárolták a Perzsia irányából érkező selyem termékeket, nyers selymet elsősorban, és Aleppótól egészen Velenceig hatalmas kereskedő hálózatot építettek ki. Az utazók által elképesztően gazdagnak ítélt Dzsulfa városában 7 templom is volt, és 3000 kőből épült lakóháza is volt a településnek, és a temetőjében 10 000-nél is több gyönyörűen faragott hacskárt számoltak meg. A virágkora a 16. század végéig tartott. A török-perzsa háborúk idején Nagy Abbász sa felmérve, hogy nem tudja megvédeni a számára gazdaságilag is fontos területet, 1604-ben elrendeli a tartomány Nahicseván teljes kiürítését. Az erőltetett menetben végrehajtott kitelepítés során több 100 000 örmény elhagyta a települést, meghaltak. Átköltöztetett örmények Isfahánban, ez most jelen pillanatban Iránban van. Új Dzsulfa névvel egy teljesen új várost, kereskedelmi központot hoztak létre. És azt lehet mondani, hogy 1800-as évektől kezdve Dzsulfa egy romváros lett, csak a hegylábánál, az Araxes folyó partján lévő temetője maradt meg. Most a kiüresedett területrészt török pásztortörzsek foglalták el, és az azeri és török betelepülőkkel szemben az ott maradt örmény lakosság egyértelműen számbeli kisebbséget is jelentett. 1920-ban a szovjet hatalom ezt a területet autonóm tartományként csatolta Azerbajdzsánhoz, és a karabáki háborúk során, ugye az 1980-as évek végéről beszélhetünk, a maradék örmény lakosság is elmenekült, csak ez a temető maradt fenn. A temetőben álló egykor több ezer kosalakú stéli és gazdagon díszített hácskár ebben az időben pusztult el. A kommunizmus bukása után, amikor a szovjet hatalom már nem figyelt a tagországokban végbe menő eseményekre, 1995-ben kezdték el az azeriek ennek a hatalmas temetőnek az elpusztítását. Az Araxes partján megjelenő azeri hadsereg 2005. december 15 és 17-e között dorongokkal, kalapácsokkal, harci gépekkel, munkaeszközökkel törték és zúzták az értékes faragásokkal díszített hacskárokat, majd napokon át teherautóra rakva elszállították őket. Nem volt szabad lefilmezni ezt az eseményt, az iráni partszakaszról mégis sikerült megörökíteni, és ezek alapján még filmet is készítettek. 2006-ra az 1200 éves temető helyén csak egy egyszerű mező szegélyezte domboldal maradt, amelyre katonai bázist telepítettek, és kiírták azt, ugye, hogy belépni tilos, hiszen katonai övezet. Azt is hozzá kell tenni, hogy 2006. február 16-án az Európai Parlament is elítélte egy határozatban ezt a kulturális úgynevezett genocidiumot, de az azeri kormány csak annyit mondott, hogy ez egy hazugság és provokáció, és semmilyen örmény emléket nem pusztítottunk el, hiszen Nahicsevánban soha nem is éltek örmények. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a világ legnagyobb kulturális genocidiuma, ahol hát ugye a 17. században, ha jól emlékszem, egy francia utazó említette, hogy 10 000 ilyen hatalmas stélét, menhírt, tehát hácskárt látott, számolt meg, és ez elpusztult. 2010-ben készült egy szatellitfelvétel, ezen látható a pusztulásnak, a pusztításnak a nyoma. Tehát azt lehet mondani, hogy a dzsulfai temető volt az, ahol a legtöbb hácskárt láthat. Jelen pillanatban a legtöbb hácskár Noratusban látható, ez az örményországi Szeván tó partján található település temető, egy 7 hektáron fekvő bronzkori temetkezési helyről beszélünk, ahol a kereszténység előtti korból származó hácskárok láthatóak, különféle szimbólumokkal, a nap és Dávid csillaga található rajtuk. Na most ezek alapvetően ugyancsak az 5.-6. századból álló kövek, feliratozottak, és az az érdekességük, hogy gazdag díszítésükben látható többek között a halott életútja, ábrázolva van a halott hobbija, foglalkozása, és hogy néhány példát is mondjuk a kedves hallgatóknak, láthatunk ekéket, ami arra utal, hogy az illető ember egy mezőgazdasággal foglalkozó személy volt, láthatunk zeneszerszámokat, tehát az illető zenész volt, és az urakat általában vadászat közben, vagy pedig esküvői jelenetekben ábrázoljuk. A Noratusi temetőben is ugyanaz történik, mint máshol Örményországban, hogy a 7.-8. században nem igazán készítenek faragott köveket, és a virágkora ennek is a 9. századra tehető. Most ez a Noratusi temető több érdekességgel is szolgál. Az egyik érdekessége az, hogy az egyik 1244-ből származó hácskárt első Vazgen katolikus, a katolikusok az örmény egyház vezetői, tehát az örmény pápa, aki 1908-ban Romániában született, és 1994-ben halt meg. A hácskárt a British Múzeumnak ajándékozta 1977-ben, tehát hogyha valaki Londonba megy, akkor ezt láthatja. Legendák is fűződnek ehhez a temetőhöz, egyes köveknek gyógyító erejük van, erről lehetne majd beszélni. Az egyik érdekessége pedig, hogy Timur Leng támadása idején, a 14. századról van szó, kardokat tettek a hácskárok mellé, és sisakot tettek rájuk, ami nagyban hasonlít a Gyergyószárhegy közelében, Ditró közelében látható tatárdombhoz, ahol 1658-ban a székelyek legyőzték a tatár sereget, ugye nagyon kevés székely halt meg, 15 emberről beszélnek, és ezzel szemben 1750 tatár pusztult el. Tehát az is úgy történt, hogy a felállított rudakra sisakokat helyeztek a székelyek, és akkor a tatár seregettől megijedt. Tehát vannak úgynevezett hasonlóságok az erdélyi, a székely harci technika és az örmény harci technika között.
Hol láthatunk még Erdélyben ilyen jellegű ősi szakrális jelköveket?
Amint említettem, minden látogató Gyergyószent Miklóson láthat most már egy örmény hacskárt, de azt is el kell mondani, hogy Csíkszeredában, a régi temetőben, ez tudomásom szerint az állomáshoz közel található, a szentpéteri családnak van egy hacskár síremléke, tehát tudomásom szerint ez a két település az, ahol hacskárokat lehet látni.
Erdélyben az épített örökség igencsak gazdag. Tudjuk, hogy ön egy programban is részt vesz, kérem, hogy röviden erről is beszéljen.
Az örökségünk őrei programról szeretnék itt említést tenni, hiszen a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol én többek között tevékenykedem, több csapat vesz részt ebben a versenyben, amelyről azt lehet mondani, hogy a mai ifjúság megszólítását célozza, olyan értelemben, hogy figyeljenek oda a fiatalok az épített örökségre, és ezáltal tanulják meg saját történelmüket is. Tulajdonképpen egy-egy csapat, Erdély minden középiskolája meg van hívva, tulajdonképpen egy-egy csapat örökbe vesz egy műemléket, és az a feladatuk, hogy ezt a műemléket elsősorban megismerjék, építetőjét, történetét, jelenlegi helyzetét, de ezen kívül ismertté tegyék a nagy közönség előtt. És személy szerint azért is tartom fontosnak, és mentorként részt veszek ebben a programban, mert a mai fiatalok egy vizuális világban élnek, amelyet a szimbólumok, képek határoznak meg, ami alapvetően jó, de azt is hozzá kell tenni, hogy a tartalom, mindaz, ami a szemfényvesztésen túl van, mindaz, ami a Facebookon, az interneten túl van, az is ugyanannyira fontos, elsősorban az erdélyi magyar fiataloknak, akik ugye reméljük, hogy itt maradnak, és tovább viszik, tovább adják ezt az örökölt örökséget. Tehát nagyon fontos az, hogy a fiatalok érdemben is megismerjék a különféle műemlékeket, és úgymond beleillve magukat, megismerve történetüket, ismerté tegyék az erdélyi nagy közönségnek. A csapatok feladata az, hogy saját elképzelésük szerint kreatív módon dolgozzák fel az épület vagy a műemlék történetét, különféle tevékenységeket találjanak ki, amelyek által népszerűsítik a műemléket, és a tanárnak a feladata az, hogy háttérből irányítsa a történéseket, tehát téves azt gondolni, hogy ez elsősorban a tanárnak a feladata. Tulajdonképpen én nem is vagyok történész, de mindent megteszek azért, hogy ezek a fiatalok megismerjék a palotát, a toldalagi palotát vettük örökbe itt Marosvásárhelyen, és élmény legyen számukra az örökségünk őrei versenyben való részvétel.
Javaslom, hogy jövő héten hívjunk meg pár diákot, és velük is beszélgessünk el. Tud ebben a kőbe zárt múltunknak a műsornak segíteni?
Természetesen tudunk segíteni, hiszen lehet, hogy a toldalagi palotáról volt szó a műsorban. Tudomásom szerint újságban megjelent a toldalagi családról néhány tanulmány. A diákok pedig véleményem szerint nagy örömmel fogadják a felkérést, és bízom abban, hogy jövő héten itt lehetünk a diákokkal is.
Így legyen, hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila vallástörténész, egyházügyi referens nevében is. Következzen a ma déli gondolatunk, Márián Petrosian szavai: a kedvencek könnyen elvesznek, vagy kellemetlen helyzetbe kerülnek. Ehhez, hogy úgy mondjam, velük született tehetségük van. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Az elmúlt fél órában dr. Puskás Attilát és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.